iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Az internet és a digitális társadalom korában nagyon-nagyon-nagyon sokszor előkerült már az a kérdés, hogy a digitális alkotásokat hogyan tudják megvédeni a szerzők, hogyan tudják levédeni bármiféle nem kívánt felhasználás elől, és erre bár sok módszer kitaláltak, nagyon-nagyon sok módszer meg is bukott, de úgy tűnik, hogy a Vacom most egy nem annyira új megoldást, egy egészen új megközelítéssel próbál alkalmazni, ez pedig nem más, mint a blockchain.
Természetesen, mint ahogy az emberiség, amikor azonnal rájön, hogy vodkát is lehet tenni a szifonba, és az mennyire durván berogatja az embert, azonnal erre fogja felhasználni a szifon, nem pedig a szódavízre. Ugyanúgy, amikor az egész digitális alkotásoknak a tulajdon jogát bizonyítandó történet eljött, igen, az NFT-kről beszélek, akkor úgy esett át az emberiség a ló másik oldalára, ahogy kell, és lett egy mesterségesen felpumpált lufi az NFT körül, amik óhatatlanul lecsendesedtek, hiszen az utóbbi hónapokban nem is nagyon számolunk be NFT-t érintő hírekről, de mégis az egyik legcsodálatosabb dolog az NFT-ben az volt, hogy lehetett bizonyítani, hogy az enyém. Hiába volt az egy GIF, vagy GIF, hogyha Magyarországon vagyunk, hiába volt az bármilyen rövid videó, vagy bármi, egészen egyszerűen a blockchain technológia segítségével az NFT-ről lehetett tudni, hogy kié, éppen ezért lehetett adni-venni, itt borultunk el nagyon-nagyon-nagyon csúnyán. Ám most a Vacom, ugye, aki olyan eszközöket gyárt, amivel óhatatlanul alkotni fognak emberek, művészek, bárki, azt gondolta, hogy mi lenne, hogyha ő összebútorozna az Adobe-val, és a következő hír kapcsán ez nagyon-nagyon érdekes, ez az összebútorozás, és azt mondaná, hogy adok egy olyan toolt, adok egy olyan eszközt, én a Vacom adok egy olyan szoftver darabkát jelenleg azoknak, akik Adobe szoftver csomagot használnak, amivel tudja bizonyítani, hogy egyrészt ez egy ember által alkotott, hiszen most az AI világában ez is egy érdekes hívószó, hogy ez egy ember által alkotott valami, és hogy ez kié. Tehát egyszerre használja fel az NFT-féle blockchain igazolást, hogy igen, ez valóban valakihez tartozik, és közben egyszerre igazolja azt is, mivel be van épülve egy olyan szoftverbe, ami nézi, hogy nem AI generált az egész, tehát az Adobe szoftverei fogják azt igazolni, hogy valóban valaki megfogta azt a Vacom táblát, azt a ceruzát, és csinált valamit a szoftverekben, éppen ezért biztos, hogy a mögött ember van, tehát tudom azt is igazolni a tulajdonjogon felül, hogy ez egy ember által készített alkotás, és közben tudjuk a tulajdonjogot is igazolni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes, picit pont szembemenés az AI művészettel, ahol bárki egy prompttal, akár videoklippeket tud kis túlzással már legyártani, ez pont az ellentéte is azt mondja, hogy ha te valóban művész vagy, ha te valóban alkotni akarsz valamit, akkor adunk egy olyan eszközt a kezedbe, amivel kvázi dedikálhatod és aláírhatod, hogy ez egy ember által készült alkotás, és ez az enyém.
És ha már említettük az Adobe-t, akkor mindenképpen beszélgessünk egy kicsit arról, hogy vajon miért döntött úgy az Amerikai Egyesült Államok Fogyasztóvédelmi Hivatala, a helyi szövetségi kereskedelmi bizottság, hogy bizony az Adobe az indokoltnál is jobban megnehezíti a felhasználói előfizetések lemondását, és nagyon sok esetben átláthatatlan feltételrendszerként tálalja azt, hogy mi is a következménye annak, ha mondjuk az egyéves előfizetéseket egy éven belül le szeretné mondani a felhasználó, mert hogy maga vád is arról szól, hogy az Adobe felhasználók, ha szeretnének felmondani egy ilyen szerződést, akkor az éves csomagdíj 50%-át is elkérik a megszakításért, és nagyon sokszor arról sem szólnak, vagy legalábbis nem elég jó a tájékoztatás, hogyha az illető nem mondja le az egyéves előfizetését még a meghatározott időtartamon belül, akkor az egy év újraindul, tehát egy ördögi körbe rántja bele a felhasználókat a gyártó. Mindezt olyan apróságokkal pedig még tarkítják is, hogy mondjuk mobiltelefonos böngészőkből nagyon gyakran ütköznek ma userek különféle akadályokban, megszakad a kapcsolat, elveszíti a fonalat mondjuk az adott kezelőfelület, és sokszor többször próbálkozásra sem sikerül lemondaniuk a szerződéseket ilyen formán, tehát minden létező apró lehetőséget kihasznál a cég, hogy megtartsa a felhasználói bázist, ami nem annyira meglepő, hogy az Adobe ennyire ragaszkodik a felhasználókhoz és az előfizetésekhez, hiszen a legutóbbi negyedéves árbevételük 5,18 milliárd dollár volt, ennek 95%-át, tehát 4,9 milliárd dollárt jelentett az éves előfizetésekből érkező bevétel, úgyhogy érthető módon a cég szeretné a bevételének nagy részét ilyen formán megkötni. Meglátjuk, hogy ebből a perből végül milyen eredmény születik, de az tény, hogy a felhasználói visszajelzések és panaszok mellett a cégnek nagyon-nagyon sok fronton kell megküzdenie most a hatóságokkal, többek között például az AI felhasználásról, az AI adathasználatról is komoly vádakkal néznek szembe. Nemrégiben ugyanis felmerült az, hogy a készítők, az alkotók munkáit a saját mesterséges intelligenciájuk fejlesztésére és tanítására használják, anélkül, hogy erről szintén egyértelműen kommunikálnának. Azonban nem csak ők kerültek most előtérbe emiatt, hanem a Meta is, aki június 26-tól egy egészen érdekes lépést szeretett volna bevezetni az Európai Unió területén is, de ennek az írhatóságok vetette gátat.
Igen, ugyanis egész egyszerűen azt mondta a Meta, hogy minden publikusan feltöltött adatot, legyen az kép, videó, szöveg, bármi, azzal ő tanítani fogja a saját mesterséges intelligencia algoritmusát. Most az egy dolog, hogy nem derül ki, hogy mit jelent a publikusan feltöltött, valószínűleg azt, hogy azt mondjuk, hogy ez bárki láthatja, nem csak a barátaink, de az is érdekes mindenképp, hogy ezt egész egyszerűen csak így simán végigvitte volna, és nem feltétlenül szólt volna a nagyvilágnak róla, ám ez kiderült, és az ír hatóságok azt mondták, hogy no, hát ha valami, akkor ez nem annyira GDPR kompatibilis, ugye ez az az adatvédelmi szabályozás, ami már nagyon-nagyon régóta védi az Európai Unió területén élő felhasználókat, és egész egyszerűen azt mondta, hogy nem, hiába ők publikussá teszik, hiába nyitottá teszik ezeket a posztokat, videókat, fotókat, szövegeket, bármit, ezzel nem kezdhet a Meta semmit, hiszen a jelenlegi európai szabályozás szerint ezekkel ő nem kezdhet semmit, így nem taníttathatja az AI algoritmusát sem, amire a Meta egyetlen egy dolgot tehetett, hogy azt mondja, hogy oké, akkor Európában állj, és stoppolja ezt az indulást, tehát azok a videók, mi is megosztottuk, hogyha valaki esetleg biztosra szeretne menni, akkor nézze meg a TikTok vagy Instagram csatornánkat, megmutatjuk, hogy hogyan lehet ebből kilépni. Nem is olyan nagyon egyszerű, tehát nem egyértelműen egyetlen pipa kiszedésével tudjuk azt mondani, hogy kérlek, Meta, ne használd az adataimat. Egész kellemetlen kis procedúrán kell végigmenni, még akár olyan opcionálisan azt is megkérdezi a Meta, hogy miért nem szeretnéd, hogy ehhez hozzájáruljunk. De az a lényeg, hogy erre nem lesz szükség, ugyanis a GDPR szabályozás hatására egész egyszerűen nem fogja Európával elindítani ezt a fajta tréning folyamatot. A Meta holott azzal védekezik, hogy már nagyon-nagyon régóta az Európai Uniós hatóságok előtt van az, hogy ezt ők szeretnék, ezt ők használni szeretnék, és milyen feltételekkel, hogyan, milyen módon, mi számít publikusnak, és azt milyen módon fogják használni, és azzal milyen módon szeretnék oktatni a saját AI-jukat, és erre nem érkezett állítólag a Meta szerint az Európai Unió felől olyan válasz, hogy mégsem jó ez a dolog, ám most, hogy megszellőztették ezeket a híreket, hogy június 26-ától, tehát nem soká, pár napon belül gyakorlatilag ez életbe lép, most hirtelen mégiscsak le kell állnia ezzel a Metának.
És ha már beszélgettünk a Metáról, gyorsan ejtsünk szót egy másik tech óriásról, és adatvédelmet is érinthetne az a kérdés, ami a mostani témánk, de inkább arról van szó, hogy örüljünk annak, hogy a Google is végre bevezette, és itt Európában is elérhetővé tette a Find My Device-nak is nevezhető, de igazából eszközkereső szolgáltatását, ami az Apple felhasználók számára már ismerős lehet, hisz végeredményben arról van szó, hogy az azonos operációs rendszert futtató eszközök képesek egymást belokalizálni, ezáltal megtalálhatóvá válnak okostelefonjaink, különféle kis követőeszközeink, vagy viselhető technológiás eszközeink, ám még az Apple felhasználók számára ez elég egyértelműen működik, Android rendszernél akadhatnak olyan apró problémák, melyek a gyártói sokszínűségből fakadnak.
Ugyanis egész egyszerűen még az Apple-nél van egyetlen egy gyártó, egyetlen egy szoftverrel, és az ugyanaz a gyártó, aki amúgy a hardvert is gyártja, addig Androidnál pont fordítva van, ugye van maga az Android operációs rendszer, amit lehet licenszelni a Google-től, de gyakorlatilag bárki csináltathat magának androidos telefon, táblagépet, TV okosító, kis dobozt, és azon mind-mind Android fog futni, és a legtöbb gyártó, a nagyok is, például a Samsung, az Honor és még jó néhányan szeretnek belenyúlni kisebb-nagyobb mértékben a szoftverbe, tehát az Android szoftverbe, éppen ezért van az, hogy például később jönnek a frissítések, hiszen adott esetben át kell dolgozni a saját arculatára a cégnek az Androidot, de éppen ezért, mivel ezek a cégek akár új funkciókat is bevezethetnek, Samsung felhasználók jelezték azt, hogy hiába aktív a Find My Device applikáció, egyszer csak a Samsung operációs rendszer, ami ugye Android alapú, de a Samsung módosította, úgy gondolja, hogy ezt az appot most elteszi hibernációba, tehát egy kicsit kikapcsolja, vagy lelassítja, vagy eltávolítja a funkciójától, azért, mert mondjuk erőforrásokat akar felszabadítani egy játékhoz, vagy bármi máshoz. Tehát a jövőre nézve ez azt jelenti, hogy maga a funkció, maga az, hogy sokkal nehezebb lesz ellopni az androidos készülékeinket, mindenképp örömhír. Az, hogy erre majd a gyártóknak, és főleg azoknak a gyártóknak, akik maguk is módosítják az Android oprendszert, sokkal jobban oda kell figyelniük, az egy következő lépés, de elérhető, működik, és ez egy jó hír.
Az adatvédelem témánál maradva, beszélgessünk egy picit arról is, hogy vajon hány százaléka tudja a felhasználóknak, hogy melyik alkalmazás milyen adatot tárol, milyen adatot követ, vagy milyen adatot szolgáltat ki más cégeknek, arról a felhasználói szokásról, amit nem is feltétlenül kötnénk egyértelműen a telefonunkhoz. Az Egyesült Államokban ugyanis megjelent nemrégiben egy olyan kis összegző cikk sorozat, melyben feltárták, hogy nagyon-nagyon sok alkalmazás, főként vezetéssel kapcsolatos alkalmazás, főként járművezetéssel kapcsolatos alkalmazás, nem csak hogy gyűjti az adatainkat, nem csak hogy gyűjti a vezetési szokásainkat, de ezeket az információkat egy nem túl jól kommunikált felhasználói beleegyező nyilatkozat után természetesen, de tovább adja olyan cégeknek, olyan biztosító cégeknek, akik ezek adatelemzéséből tudnak profibb és jobb targetálást, célzott a biztosítási csomagokat kínálni a felhasználóknak, tehát akaratlanul is ezek a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy nagy cégeket teljesen ingyen tanítsanak arra, hogy hogyan tudjanak még érdekesebb, még jobb, még számukra kedvezőbb előfizetési díjakat kitalálni a felhasználók számára.
És itt olyan alkalmazásokról kell beszélnünk, mint mondjuk a különböző sebességmérő radarokat mutató alkalmazások, vagy például az olyan appok, amik megmutatják, hogy melyik benzinkúton mennyibe kerül a benzin, vagy a gázolaj, hogyha tankolni szeretnénk, és akkor a legkedvezőbb feltételekkel tudunk tankolni mindig. Ezek az alkalmazások is továbbadják az adatokat ezeknek a biztosítóknak, és ezek az alkalmazások is menet közben, miközben vezetünk, rögzítik akár azt, hogy hogyan mozog a telefon, mit csinál, merre megyünk. Nyilvánvalóan az, hogy mondjuk ott a Waze vagy a Google-nek a saját szoftvere, amivel navigálunk és megosztja az adatokat, az hasznos, hiszen adott esetben emiatt nem futunk bele egy dugóban, de az, hogy nem feltétlenül csak erre használják az adatainkat, és hogy akár az előbb említett olyan alkalmazások, amikről elsőre nem gondolnánk, hogy ezt teszik, az mindenképpen aggodalomra ad okot, és valószínűleg, ha ez egy olyan pontot elér és egy olyan felhasználói bázist elér, akkor a hatóságok is foglalkozni fognak ezzel. Ellenben, aki nem fog foglalkozni már valamivel, az pont a Volkswagen, és hát nem azt mondjuk, hogy nem foglalkozik az elektromos autókkal, hiszen nem teheti meg, hogy ne foglalkozzon velük, de úgy néz ki, hogy a hidrogén üzemanyag cella az egy következő lépcsőfok lesz a Volkswagen életében, és eléggé arrafelé kacsingat.
És igen, az egyszeri hallgató és egyszeri felhasználó azt gondolhatná, hogy a hidrogén abszolút nem új téma a zöldebb üzemanyag kérdéskör terén, hiszen a Toyota már évek óta nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyen belásta magát ebbe a témába. Eddig nem túl sok sikerrel, abban az értelemben, hogy nem igazán terjedtek el még a hidrogénhajtású járművek, habár már kapható eszközökről beszélgethetünk, de az eddigi információk alapján rettentő sok befektetés igényel egy ilyen hálózat kiépítése, és nagyon sok hatékonysági kérdést kell még kidolgozni az autógyártóknak, és úgy tűnt, hogy az elektromos autók lesznek az abszolút jövő, és mindenki elhagyta ezt a hidrogén autó kérdéskört, a hidrogén hajtást. Azonban most az egyik olyan cég csatlakozott be, olyan cégcsoport csatlakozott be ebbe a témába, akikről eddig nem is sejtettük, hiszen egészen idáig titokban dolgoztak a hidrogéncellás saját megoldásukon, ez pedig nem más, mint a Volkswagen csoport, mely cégcsoport megjelenése egyébként alapjában megváltoztathatja azt, ahogy a hidrogénüzemanyagra gondolunk jelenleg.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Az ötlet, ami hiányzott, és amit nagyon-nagyon szeretünk a Petivel, hogyha van egy ötlet, és az az ötlet jó, és az az ötlet nem csak egy PR stunt, nem csak egy ilyen kis ráakasztott valami, hogy jobban fogjon a dolog. Az ötlet az az, a CMF esetében, hiszen most nálunk van a CMF Phone 1, hogy csináljunk egy hardware szempontjából nem túltolt, középkategóriába sorolható, de ott nagyon-nagyon erősen és vállalhatóan a középkategóriába sorolható olyan készüléket, mint hogyha bedobozoltak volna egy teljesen szokványos előnagy kijelző, hátulkamerák, van rajta töltő, pár gomba bekapcsoláshoz, meg a hangerő szabályozáshoz, és kiadják, akkor is azt mondjuk, hogy azért az árért, amiért piacra dobta a CMF a Phone 1-et, Ez egy vállalható dolog, nagy a verseny, ez egy erős piac, de teljesen rendben van. Szóval az, hogy fogta magát ugye az anyacég a Nothing, és az előző tapasztalatokból kiindulva annyit mondott, hogy kicsit fűszerezzük meg ezt az unalmas mobiltelefon vagy okostelefon kinézetet, tegyünk rá egy levehető hátlapot, majd azért beszéljünk arról, hogy miért nem cserélhető az aksi, ezt egyikünk se érti a Petivel, tegyünk rá pár csavart, találjunk ki pár extra kis kedvességet és kis kiegészítőt és kis kelléket a CME Phone 1-hez, amitől rögtön azt tudja mondani az ilyen vén 46 éves újságíró, mint én, hogy végre valaki csinál valamit, ami valamilyen. És ez nagyon-nagyon nehéz, ráadásul úgy, hogy valahol nem áldoznak föl valamit, pocsék lesz a kamera, piszok lassú lesz a processzor, kevés lesz a háttértár, elfelejtenek bele memóriát tenni, pocsék lesz a kijelző, ezeket mind-mind elkerülte a CME Phone 1, és itt van egy korrekt, középkategóriás telefon, amiben van egyetlen egy olyan ötlet konkrétan a csomagolásban, a burkolatban, már még nem a telefon becsomagolásában, hanem a burkolat kialakításában, amitől egy egész pici ökoszisztéma-szerű dolog kezd kialakulni, amivel pedig rengeteg-rengeteg olyan dolgot lehet megmutatni a világnak, hogy tessék, lehet ezt így is, lehet így kitalálni mondjuk bankkártyatartót, nyakba akasztót, és még csak pár olyan apróságot soroltam föl, ami a CMF első telefonjához kapható, és ez nagyon-nagyon jól esik. Nagyon jó, hogy végre van egy ilyen gyártó.
Mert hogy az a hardware, amit kicsit több mint 8 esszergomi látképért kapunk, bizony elég erősen versenyképesít, teszi már a készüléket önmagában nézve is, hogy egy 6,67 szolos 120 Hz-es képfrissítésre rátára képes AMOLED kijelzőről beszélgetünk, ez önmagában már ebben a kategóriában is egy kifejezetten jónak számító megjelenítő, a színek élénkek, szépek, jó a betekintési szög, napfény alatt jól olvasható, abszolút felhasználó barát kijelző, amit kapunk itt. Ehhez tartozik egy MediaTek Dimensity 7300-as processzor, nyilván ha nem nagyon hallottunk erről a márkáról, még üssek ő, ez a gyártó egyébként a középkategóriába, illetve az alsó középkategóriába gyárt csipeket. Ez a modell, ez a processzor a jobbak közé tartozik, abszolút jól használható, a készülék nem melegszik, a játékokat, ha nem is csúcsbeállítások mellett, de egy erős közepes beállítással a legtöbb játékot teljesen jól használhatóan viszi, nem dadog a rendszer, nem zötyög a rendszer, az Android 14-es operációs rendszerre a Nothing OS 2.6 került, ami, mint már említettük az előző blogban, és egy nagyon letisztult, nagyon minimalista dizájnt kapott, ha szeretnénk, ezt ki is kapcsolhatjuk egyébként, de szerintem nem érdemes, mert annyi szoftveres kis apróságot beleraktak, hogy kifejezetten felhasználó barátta, és mégis könnyeddé vált maga a felhasználói felület is, úgyhogy ezen a téren abszolút rendben van a készülék. 33 wattos gyors töltést kapott, ami nem a leggyorsabb, és azért másfél óra kell, hogy azt a csekéke 5000 mAh-s telepet, amit beraktak a hátlap alá, azt alaposan fel is töltse, tehát ugye 0-ról 100%-ra, de mindezért egy jó, masszív, kétnapos üzemidőt is kaphatunk. Ez felhasználható nyilván nagyon-nagyon főbb, de talán az egyik legjobb üzemidőjű készülék, ami a hosszú évek alatt nálam járt, és nagyon-nagyon-nagyon komolyan kellett terheljem ahhoz, hogy a két napon belül sikerüljön lemerítenem. Mindehhez nem kapunk vezeték nélküli töltést, ez az első olyan dolog, amire néhányan húzhatják a szájukat. Nem kapunk NFC-t, ami a mobil fizetést kizárja, amíg meg nem jelenik Magyarországon is a QR kódos fizetés. Erről már egy később adásban mindenképpen beszélünk. Úgyhogy ez is lehet egy pici érvágás, vagy még az lehet egy kellemetlenség, hogy nincs benne eSIM támogatás, tehát elektronikus SIM-kártyát nem támogat, cserébe azért van dual SIM, viszont ami fontos, hogy van memória bővítés, így választhatjuk a 128 vagy 256 GB-os modellt is, a memóriánkat tovább bővíthetjük, tehát tárhelyből nem fogunk könnyen kifutni, és 8 GB rendszer memória, ami itt már egy nagyon-nagyon-nagyon jó pont, ez biztosítja azt a fajta fluiditást, azt a mindennapi gyorsaságot, ami ennek a készüléknek az egyik fő jellemzője. Ehhez a hátlapra egyébként egy 50 megapixeles kamerát raktak, ami mellé ugyan van egy 2 megapixeles, én csak kamu kamerának nevezném, de igazából mélységérzékelésre használt szenzor, de a fő kamera meglepően jól dolgozik, nem kiemelkedő, nem világbajnok a fotózás terén, sem általánosságban nézve, sem pedig még csak úgy a kategóriáján belül sem, de abszolút egy vállalható, jó fotókat készítő telefonról beszélgethetünk, ami a mindennapi életre, mind üzemidő, mind teljesítmény szempontjából teljesen azt hozza, amit akár egy ilyen 20-30%-kal drágább társaitól is elvárhatnánk. Ehhez képest az ár, amiért ezt a készüléket megkapjuk, kifejezetten jól lett eltalálva.
És itt jön a trükk. Ugye megbeszéltük most azt kis túlzással, hogy a hardware rendben van, valóban az NFC egy picit fájhat, a vezeték nélküli töltés nélkül azért el lehet élni, tehát láthatóan azért meg kellett húzni valahol a gatyamadzagot a CMF-nek, illetve ugye a Nothing-nak. De itt jön az az ötlet, amivel nem is olyan bonyolult a dolog, de el lehet ma 2024-ben adni egy telefont, cserélhető a hátlap. De nem mindegy, hogy, azt tegyük hozzá, hogy borzasztó jó színekbe került ki a CMF Phone 1. Ugye van egy klasszikus fekete, hogyha valaki az uncsit szereti, nem érdekes, nem foglalkozunk vele. Van egy nagyon szép halványzöld, és van egy rikító narancssárga, ami tényleg forgalom megállító szinten rikító narancssárga. Tehát, hogyha valaki szeretné azt mondani, hogy nekem valami különleges színű telefonom van, meg fogja találni akkor a CMF-nél azt, amit ő szeretne. És ez nagyon fontos, hogy az összes kiegészítő elérhető, az összes színben, tehát abszolút a nyakba valótól kezdve, ugye már említett hátlapra csavarozható, és ez nagyon fontos kitétel, bankkártya tartóig minden pontosan ugyanolyan színű, mint a telefon. Ezáltal egy nagyon egységes, nagyon exkluzív, kifejezetten, hogy mondjam, üdítő kinézetet ad a dolognak, és az, hogy bár nincs a csavarhúzó a dobozban, de hogyha plusz hátlapot veszünk, akkor ahhoz kapjuk, de egy bármilyen kis sima csavarhúzóval hozzáférünk azokhoz a csavarokhoz, és van plusz egy ilyen furcsa tekerentyű, aminek külön szerepe van az egyik sarokban, és hozzáférünk azokhoz a csavarokhoz, amelyeknek a kicsavarozásával, és ezáltal ez a kis rikító, de mégis ipari design nagyon-nagyon egységbe tud összeállni. Lecsavarozzuk a hátlapot, és ki tudjuk cserélni akár az uncsi fekete hátlapot, ha ilyet vettünk magunknak, vagy az almazöldet, vagy bármilyet. Sőt, és beszéljünk arról, hogy hol keres majd pénzt a CMF, mert azok a kiegészítők. Sőt, még azt is meglépte a CMF, hogy közzétette hivatalosan a hátlapnak a 3D dizájnját, tehát bárki letöltheti, és onnantól magának nyomtathat bármilyen színben, bármilyen kiegészítő, például már valaki csinált is hozzá, egy ilyen nagyon vékony, vezeték nélküli töltőlapot beleaplikált egy CMF hátlapba, és már elkészült hozzá az első ilyen verzió is. Tehát még ezt a fajta játékot is megadja nekünk a CMF, és amire utaltam, hogy hol fog keresni, hol fog igazán pénzt keresni a CMF, azok az apró kiegészítők, amik például a nyakbaakasztó, ez az ugye előbb említett hátlapi pénztárca, mert ezek bizony nem olcsók, már-már kicsit ilyen Apple szintű pofátlan árazással vannak megáldva, tegyük hozzá, hogy pokolian jól néznek ki, és azt is tegyük hozzá, hogy mivel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon versenyképes ára van a CMF Phone 1-nek, még lehet, hogy egy-két ilyen is belefér pluszban, hogyha meg akarjuk magunknak vásárolni, de az biztos, hogy ott vastagon húzott a ceruza, hogyha egy eredeti CMF nyakbaakasztót vagy bármilyen apróságot szeretném magunknak venni, kivéve, hogyha fülhallgatót, vagy esetleg okosórát szeretnénk a telefonunkhoz vásárolni, mert ott hasonló elvet követ. Maga az alapkészülék, az óra, a fülhallgató kettő is van, a mobiltelefon az abszolút megfizethető, nagyon versenyképes áron van. A hozzá kapcsolódó, nevezzük így, bizbaszok lesznek a drágák, és ezzel együtt ez egy nagyon-nagyon üdítő színfoltja a jelenlegi mobilpiacnak.
Senki ne értsen félre minket, amikor azt mondjuk, hogy ez egy reklámtermék. A CMF Phone 1 valószínűleg nem az a készülék, amin a gyártó túl sokat keresne, inkább pont az említett tartozékok és azok a kiegészítők lesznek a fontosak, amik ugyanezen a márkanév alatt fognak megjelenni, illetve jelentek már meg többek között például a különféle fülhallgatók, a különféle okosórák, melyek valóban szintén jól árazott termékek, de ott azért már nagyobb eséllyel kapott rá arra a gyártó, hogy némi hasznot, némi profitot beszerezzen, amikor beáraszta a készülékeket, és pontosan ezért érdekes a CMF Phone 1, mert hogy teljesítménye, tudása, design szempontjából egy abszolút különleges modell, pontosan azért, mert az ára mindehhez nagyon-nagyon jól eltalált, de nem ez lesz majd a fő bevételi forrásuk. Más a telefonnak, annak, akinek nem kell a csúcs technológia, igazából gyereknek, nagyszülőnek, szülőnek, vagy tényleg egy jól használható, olcsó készüléknek bátran ajánlható egyébként a CMF Phone 1.
Jó, hogy itt volt, szerettük, jó, hogy lett egy színes egyénisége a mobilvilágnak, de nekünk ennyire volt időnk. Ez az egy óra hamar elrepül mindig itt az iFater-ben, de a www.ifater.net oldalon, a TikTokon, az Instagramon és a Facebookon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Szia!